Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 47. Zsoltárt olvasom. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vett alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten újongás közben, kürzengéssel jön az Úr, zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek. Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most és mind örökké. Amen. Imádkozzunk. Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson, ne haragítson, amikor eltalál, ne örvendeztessen, amikor másokat talál el, ne untasson, amikor szomszédunkhoz szól, ne tettessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Hadd pihenjünk meg szerető karjaidban, beszélj velünk, hogy szolgálhassunk neked. Amen. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele, második fejezetéből, az 5. verstől kezdődően. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Gyertek testvérei, magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt felolvasom a János írása szerinti evangélium 12. fejezetéből, a 12. verstől kezdődően a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csíkóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csíkón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Kedves testvéreim, Jézus csodatételei között Lázár feltámasztása volt kétségtelenül a legcsodálatosabb, a leghihetetlenebb. A napok óta halott és már eltemetett Lázár Jézus hívására egyszer csak kijött a sírból, hogy újból az élők közé tartozzon. Mindez nem titokban, hanem sok ember szeme láttára történt. Amit majd a húsvéti evangélium megpecsétel, Lázár feltámasztása csodájában jelként vetíti előre Jézus. Azt tudni illik, hogy ő Úr élet és halál felett. Jézusnak hatalma van feltartóztatni, legyőzni a halált. Jézusnak hatalma van életet adni, életet ajándékozni. Ezt a csodát, ezt a jelt megértette, és igen nagyra értékelte a sokaság. Mi mindannyian ragaszkodunk az élethez, mulandó életünkhöz, és tehetetlenek vagyunk a kikerülhetetlen elmúlással szemben. Ha van valaki, aki ezen változtatni tud, ha van valaki, aki a halál dacára, a halálon túl is életet tud ajándékozni, az valóban ura, királya ennek a világnak, megváltója, megtartója az embernek. A Lázár feltámasztásáról szóló hír futó tűzként terjedt, Jézusból igazi sztár lett. És őt ünnepelte a sokaság, a farizeusok bosszantására. Lázár feltámasztása helyéről, Betániából igen sok ember követte Jézust, a csodatevőt. E sokaság, e tömeg élén pedig ünnepelt vezérként érkezik Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálem pedig már tele volt a mindenfelől oda sereglett zarándokokkal, akik húsvét ünnepére érkeztek a szent városba. Jézus híre már eljutott Jeruzsálembe, és mindenki az ő fogadására sietett. Mindenki Jézust éljenezte, Jézust akarta látni, mert mindenki megértette a jelből, a jelekből, mert nem csak Lázár feltámasztásáról van szó, megértették, hogy ő rendkívüli ember, hogy neki rendkívüli hatalma van. Nem véletlen az sem, hogy Jézus bevonulása a Jeruzsálembe éppen a húsvét ünnepekre való készülődéshez kapcsolódik. Ez is jel volt. Jelképes üzenet rejlik ennek az eseménynek a húsvét ünnepekre időzítésében. Húsvét ugyanis a zsidóknak az egyiptomi rabságból való szabadulás emlékünnepe. Számukra a legnagyobb nemzeti és vallási ünnep volt, hiszen az egyiptomi rabságból való szabadulás tette lehetővé, hogy a választott nép eljusson, visszajusson az ígéret földjére, s ott önálló, független királyságban éljen. Amire Jézus készül, hasonló az egyiptomi rabságból való szabaduláshoz. Jézus a bűn és halál rabságából készül megszabadítani az övéit, hogy aztán útra kelhessenek Isten országa felé, amely országnak maga Jézus lesz az ura és királya. Jézus most azért jön Jeruzsálembe, hogy küldetését bevégezze, hogy kereszt áldozatával megszabadítson, megváltson minket, feltámadásával, mennybe menetelével elfoglalja királyi székét Isten örökországában, ahová hív és vár minket is. Isten megígérte az övéinek, népének a messiás országlását és királyságát. Mikeás prófétánál például így olvassuk. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákób Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Erre a messiási uralkodásra, Isten országára áhítozunk valamennyien, amit a keresztény szóhasználat szerint üdvösségnek szoktunk nevezni. Ez az Istentől megígért ország, illetve üdvösség képezi tulajdonképpen hitünk és reménységünk tárgyát. Kedves testvéreim, ebben a történetben, amely Jézus Jeruzsálembe érkezéséről szól, minden mozzanat jel és üzenet a sokaságnak. Jel értéke van annak is, hogy Jézus Szamár háton érkezik. A messiási proféciák ugyanis ezt a hátas állatot említik, mert kezdetben, tudnunk kell, kezdetben, még Krisztus előtt 1000 körül, az előkelők és különösen a királyok hátas állata a szamár volt. Noha Jézus korában már egészen más szokások uralkodtak, és a királyok lóháton vonultak az ünneplő sokaság élén, Jézus mégis Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, jelezvén, hogy a messiási proféciákról szól, annak beteljesedéséről van szó, szó szerint. Azok pedig régiségük miatt a Szamarat említették. Jelképes üzenete van annak is, hogy a sokaság pálma ágakkal köszönti, fogadja Jézust. Innen Nyíregyházáról nézve, tehát Jeruzsálemtől jó nagy fizikai távolságból szemlélve az eseményeket, amelyet aztán felnagyít a történelmi távolság is, azt mondhatnánk, nincs abban semmi különös, hogy pálma ágakkal köszöntötték Jézust. Hiszen azon a vidéken nőnek a pálmafák. Azon a vidéken nőnek, de nem úton, útfélen. Jeruzsálemben, ha éppen zöld ágra van szüksége az embernek, akkor leginkább olajfa ágat talál magának. A sokaság pedig nem az útszéli fákról szakítja ezeket a pálma ágakat, ahogy itt János evangéliumából olvassuk, hanem előveszi a gondosan előkészített, megőrzött és otthonról hozott pálmaágakat, amelyek az ünnepi szertartás kellékei voltak. A pálmaágak pedig abban az időben a győzteseknek, a győztes hadvezéreknek és királyoknak járt ki, mint a hozsánna kiáltás, köszöntés is, ami szó szerint azt jelenti, segíts meg! Az alatt valók hódulata jut kifejezésre ebben a köszöntésben. Ugyanaz, mint az új szövetségben a Kyrie eleison Uram irgalmazban. A sokaság királyt tisztelt Jézusban. Királyt, akinek hatalma van, s akitől segítséget vár és kér. Bizonyára észrevettétek, ebben a történetben Jézus egyetlen egy szót sem szólt, de annál több jelképes üzenete van számunkra. A jelbeszéd rendkívül kifejező tud lenni, amelyet értünk is, meg nem is. Mert a jel, a kép túlmutat önmagán. A jel mögött meg kell látnunk a jelzett dolgot, azt az üzenetet, azt a más valóságot, amire utal ez a jel és ez a kép. Ebben a folyamatban, a jelbeszéd megértése folyamatában aztán van egy pont, amelyen nagyon-nagyon nehéz átlendülni, ezért ennél sokan megakadnak, és nem jutnak el az igazi üzenetig. Így történt Jeruzsálemben is. Így történik azóta sokszor mi velünk is. Mert nem tudunk elszakadni e világi valóságunktól. Annyira kötődünk pillanatnyi életünkhöz, szeretteinkhez, a bennünket körülvevő megszokott tárgyainkhoz, annyira ragaszkodunk saját vágyainkhoz, igényeinkhez, saját elképzeléseinkhez, hogy ebből a magunk építette bűvkörünkből, erődítményünkből nem tudunk kilépni. Nem tudunk szabadulni. És nem tudjuk meglátni azt, és úgy látni, amint Jézus, és ahogy Jézus akar láttatni velünk. És ő túlmutat e világhoz kötött mulandó életünkön. Ő túlmutat a megtapasztalható valóságon. A tanítványok is csak utólag értették meg teljesen, maradéktalanul Jézus Jeruzsálembe vonulásának jelbeszédét, igazi üzenetét. Lássuk hát, hol van ebben a történetben az a bizonyos pont, amelyen olyan nehéz átlendülni. A sokaság meglátja Jézusban a várva várt királyt, és bizonyságot tesz róla. Pálmaágakkal és hozsannával köszönti, mint egy igazi királyt. Mindenki őt követi, őt ünnepli. Néhány nappal később azonban gyűlölettől fűtve kiáltja ugyanez a sokaság, feszítsd meg, mert csalódik Jézusban. Erőskező vezetőt, politikai forradalmát szabadítót remélt benne, aki megszabadítja az övéit a római elnyomóktól, és mindennapi gondjaikra hoz kényelmes megoldást. Az alázatos szolgálatra, szeretetre, megbocsátásra intő, a keresztre feszítést engedelmesen tűrő, áldozatot vállaló, távoli tapasztalati valóságon túli örök értékeket ajándékozó messiással mit kezdjen az ember? Ez váratlanul érte a sokaságot, mert nem értették meg a proféciák lényegét, nem értették meg Jézus jel üzeneteit sem. Pál apostol azt mondta, ha csak erre a földi életre nézve reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez történt ott. Csak erre a földi életre nézve várták a messiást. Jézus nem csak azért vonult be Szamárháton, hogy a proféciák szó szerint beteljesedjenek. De éppen arról szól ez a történet, hogy ő egészen más király, mint e világ uralkodói. Kezdetben ugyan az előkelők hátas állata lehetett a szamár, és talán ezért került a proféciákba ez az állat neve. Később azonban a ló vette át a szamár szerepét, a szamár pedig abban az időben már az egyszerű, szegény nép teherhordó állata volt. Így Jézus Jeruzsálembe vonulása történetében a szamár a szegénység, az alázat, az alázatosság vállalásának jelképe, és nem utolsó sorban a békés szándék kinyilvánításának is számít. A szamár háborúban, harcban teljesen alkalmatlan. Éppen ezért vette át helyét később a ló, a csataló. De a csatában a szamarat nem tudták használni. A messiási proféciák nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy Jézus Krisztus országában, királyságában nincs helye harci eszközöknek és háborúnak. Az a békesség országa lesz. Ez egy egészen más világ. Itt az áldozatot vállaló, másokért szolgáló szeretetnek van helye. Még akkor is, ha ezért szenvedni, vagy akár meghalni kell. De akik őt követik, és az ő példája szerint élnek, vállalva a szenvedést, az áldozatot, a másokért való szolgálatot, azok vele együtt hozzá hasonlóan meg fognak halni, de vele együtt hozzá hasonlóan fel is fognak támadni, hogy éljenek örökké az ő országában, az ő királyságában. Mert neki, egyedül neki hatalma van az életünk és halálunk felett. Hatalma van legyőzni a halált, és életet adni, ajándékozni. Húsvétkor ez már bebizonyosodott. A jeruzsálemi tömeg még húsvét előtt volt. Csak reménykedett. Hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Te nem kimélted egyszülött fiadat, hanem elküldted őt, hogy bűneinket felvigye a keresztfára, és szenvedésével, vérével megváltson minket, életet és reménységet ajándékozzon nekünk. Egyszülött fiad, Jézus, szolgáló szeretettel fordult hozzánk, gyógyított, vigasztalt, bátorított minket. Utat mutatott nekünk, új lehetőséget, új kezdetet és jövőt ajándékozott az övéinek. Most azért hálát adunk bűnbocsátó szeretetedért, drága ajándékaidért, amelyeket Jézus Krisztusban ajánlottál fel nekünk. Köszönjük az elmúlt napok nyugalmát, hogy megőriztél minden gonosztól és veszedelemtől. Köszönjük, hogy békességben élhetünk. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk igét hallására a te jelenlétedben. Tégy bennünket alázatos és hűséges igehallgatókká, hogy jó tanítványokká, igaz Krisztus követőkké váljunk, akik nem csak beszélnek az igéről, de meg is élik azt, és cselekedni is fognak a te akaratod szerint. Így áld meg bennünket továbbra is, áld meg az ünnepre készülésünket is, hogy mindaz, ami javunkat és üdvösségünket szolgálja. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.